Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
Az Európai Bizottság 7 uniós tagállam köztük Magyarország esetében hosszabbítja meg a koronavírus járvány okozta gazdasági károk utáni talpraállás finanszírozását segítő, úgynevezett helyreállítási tervről szóló tárgyalások határidejét. Köze van ehhez a késlekedéshez az úgynevezett gyermekvédelmi jogszabályoknak. Részletek és válaszok hamarosan. Előtte azonban arról, az EU gyorsan nemet mondott arra a brit felvetése, hogy mondják fel a Brexit egyezmény Észak-Írországra vonatkozó részét. A protokoll értelmében ellenőrizni kell a brit főszigetről a tartományba szállított árukat, hogy nyitott maradjon az Északír, azaz a brit EU határ. Svetnik Endre tudósít.
Pár órát kellett csak várni a brüsszeli válaszra, amely arra a merész brit felvetésre jött, hogy dobják kukába a különösen az Északír koronahű protestánsok által támadott Északír protokollt. A Brexit egyezmény eme nyögvenyelősen kialkudott része próbálja a lehető leginkább akadálytalanná tenni az áruforgalmat az ír szigeten, ahol az Unió és Nagy-Britannia szárazföldi határa található. Cserébe viszont belső határ ellenőrzésre kényszerülnek a britek. Át kell vizsgálni az Észak-Írországba és az onnan a főszigetre küldött árut. Az EU most 3 órával azután nemet mondott, hogy Londonból meghallotta, hogy újra akarják tárgyalni a protokollt. Brüsszel kitart amellett, hogy a jegyzőkönyv annak a következménye, amilyen fajta Brexitet választott London, és így be kell tartani. Nem járulunk hozzá az újratárgyalásához, jelentette ki Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke hivatalos nyilatkozatában. Boris Johnson brit miniszterelnök 2019-ben még fantasztikus megállapodásnak nevezte a Brexit alkut. Most viszont a kormány olyan utasítást adott ki, amely szerint az Északír protokoll végrehajtását be kell fagyasztani, és az alkut radikális módon át kell dolgozni. London követeli például, hogy teljesen álljanak le az Ír-szigeten szállított áruk ellenőrzésével. Ezt októberben kellene megkezdeni, amikor lejár az úgynevezett türelmi időszak. A britek emellett azt is szeretnék, ha a jegyzőkönyvet többé nem az uniós intézmények és bíróságok felügyelnék. Az EU viszont úgy látja, ezzel elveszítené azt a potenciális büntetőeszközt, amivel a szabályok betartására kényszeríthetné Londont. David Frost, brit Brexit-ügyi miniszter, korábbi főtárgyaló, egyfajta becsületkassza hozzáállást javasolt, azaz engedjék az EU és brit szabványoknak egyaránt megfelelő áruk szabad szállítását a régióba, és csak a kifejezetten az ír köztársaságba szánt árukat ellenőrizzék. Viszont az EU régóta elutasítja a kettős szabványok rendszerét, mert attól tart, hogy az aláásná a közös piacot. Simon Coveney, ír külügyminiszter is kitartott amellett, hogy úgymond minden megoldásnak a jegyzőkönyv és az alapját adó elvek keretein belül kell maradnia. A Johnson kabinet hozzáállását közben széles körben bírálták. A brit kereskedelmi kamara szerint például a vámokról, az agrárcikkekről és az e-kereskedelemről szóló és az összes bürokratikus kérdést lefedő tárgyalásos megoldás sokkal előnyösebb, mint az egyoldalú lépések. Kommentátorok szerint a britek most tesztelik az EU-t, hogy bíróság elé viszi-e az ügyet, ha a brit kormány felrúgja a protokollt.
Nagy-Britániában és Észak-Írországban tehát egyre feszültebb a helyzet a Brexit miatt. A brit kormány Brexit-ügyi államtitkára David Frost szerint az Észak-Ír protokoll több alapvető célkitűzése nem teljesíthető, ezért új megközelítésre van szükség. Mindez veszélyeztetheti Észak-Írország helyét az Egyesült Királyságban. Virányi Zsolt kérdezte Gálik Zoltánt, a budapesti Corvinus Egyetem docensét.
Amikor az Egyesült Királyság elhagyta az Európai Uniót, akkor egy jegyzőkönyvet csatoltak az Európai Unió elhagyásáról szóló és a jövőbeli kapcsolatokról szóló szerződéshez. Ennek a lényege az volt, hogy az Egyesült Királyság része Észak-Írország, de az egységes piacnak, az európai egységes piacnak továbbra is tagja marad, hiszen csak így oldható meg, hogy Írország és Észak-Írország között ne kelljen lezárni a határokat. Ez viszont egy újabb problémát vetett föl, hiszen akkor az árukat ellenőrizni kell az Egyesült Királyság belül, méghozzá a tengeri határnál, Nagy-Britannia és Észak-Írország között. Az elmúlt fél évnek a tapasztalatai mutatják azt, hogy elég nagy nehézségekbe ütközik ez a helyzet, hiszen az unionisták, akik az egységes Egyesült Királyságnak az életben maradását támogatják, ők egyértelművé tették, hogy egy ilyen ellenőrzésekkel, különböző papírmunkákkal terhelt, és hát tulajdonképpen az Egyesült Királyság egységét veszélyeztető megoldásnak hosszú távon nem akarnak a részei maradni. A brit kormány most tett közzé egy 28 oldalas dokumentumot, amiben szeretné felülvizsgáltatni ezt a megállapodást, és ennek az lenne a része, hogy egyrészt az áruforgalomban ne legyen feltétlenül ellenőrzés a határon, hanem egy sokkal dinamikusabb, egyszerűbb áruforgalmat lehetővé tevő rendszer dolgoznának ki, megszüntetnék az Európai Unió mindenféle intézményének a felügyeleti jogát a szerződés betartatásában, és hát nem utolsó sorban az egész rendszert azt gördülékenyebbé és egyszerűbbé tennék.
Mennyire veszélyezteti Észak-Írország helyét mindez az Egyesült Királyságban? Előbb utalt is erre.
Az alkotmányos egységét, az Észak-Ír és Nagy-Britannia egységét veszélyeztetheti, hiszen két piaci szabályozási rendszer működik jelenleg az országon belül, és ez fönntartható lenne akár évekig is. Maga Észak-Írország része az Egyesült Királyságnak, de az önrendelkezésnek a jogát azt megkapta 1985-ben, illetve a nagypénteki egyezményben is utalnak arra, hogyha szeretnének népszavazást rendezni, és ennek a népszavazásnak kimenete az valószínűleg azt, hogy elválnak, akkor lehetne egy ilyen népszavazást tenni, de a demográfiai viszonyok miatt egyelőre az elmúlt évtizedekben ennek nem volt esélye. Most változik a helyzet, nem sokára, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy egy ilyen népszavazás az sikeres lenne. Minden esetre a különállást és a problémákat az nem oldotta meg ez a szerződés sem.
Ha már népszavazás, akkor mi a helyzet a skót önállósággal, hiszen a skót miniszterelnök asszony függetlenségpárti, és a minap épp arról beszélt, hogy akár egy népszavazást is el tudna képzelni ebben a kérdésben.
2014-ben volt ugye utoljára egy ilyen helyzet, amikor dönthettek volna a függetlenségről, végül is ugye akkor részei maradtak az Egyesült Királyságnak, viszont azzal, hogy ahogy a skótok értelmezik, a britek kivitték, illetve egészen pontosan Anglia kivitte őket Wales-szel együtt az Európai Unióból. Nagyon sokan azt mondták, hogy mivel a skótok többsége az bent akart maradni, ezért elképzelhető lenne akár egy olyan jellegű új népszavazás is a függetlenségről, ami aztán a végén egy Európai Uniós tagság irányába vinné az országot. Ennek ugye az esélye megvan, hiszen elég nagy többséggel nyertek két hónappal ezelőtt a helyi parlamenti választásokon a nacionalista erők, de hogy pontosan mikor lesz ez, azt nem tudjuk. Valószínűsíthető, hogy megpróbálják elérni, hogy a jövő év folyamán legyen egy ilyen népszavazás. Ehhez minden esetre a Westminsternek, a brit parlamentnek a beleegyezésére lenne szükség, amely pedig úgy néz ki, hogy nem lenne meg, hiszen Boris Johnson nagyon határozottan elutasítja ezt a lehetőséget.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Az Európai Unió nem tárgyalja újra a közösség és az Egyesült Királyság által is megerősített a brit EU-tagság megszűnéséről szóló megállapodáshoz kapcsolódó észak-írországi protokollt és ragaszkodik annak végrehajtásához, jelentette ki az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja. Maros Sefcovic szerint a Brexit megállapodásnak az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyve célja, hogy tiszteletben tartva az Ír-sziget fegyveres konfliktusainak évtizedeit, 1998-ban lezáró úgynevezett nagypénteki megállapodást fenntartsa a békét, a stabilitást és a jólétet Észak-Írországban. Az uniós vezető hozzátette, a dokumentum elkívánja kerülni a kemény határt az Ír-szigeten, miközben megőrzi az Európai Unió egységes piacának egységét.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Az Európai Bizottság 7 uniós tagállam köztük Magyarország esetében hosszabbítja meg a helyreállítási terv elfogadását. Lengyelország, Svédország, Málta, Románia, Finnország és Észtország kérte a tárgyalások meghosszabbítását további 2 hónappal. Ezzel együtt folytatódnak Magyarország nemzeti helyreállítási tervéről tartott megbeszélések a testület és a magyar hatóságok tárgyalói között. Bár időközben beköszöntött a nyári szünet is. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem. Mi a késlekedés oka?
Ugye azt tudjuk, most már ez sem titok igazából, hogy az Európai Bizottság által két garanciákat a pénzek szabályszerű elköltéséről, itt gondolunk az ellenőrzésre, a közbeszerzési szabályokra, és más minden másra a dologra, a korrupciós szabályokra, tehát azokat, amiket az Európai Bizottság fontosnak tartnak garanciális elemként arra, hogy a helyreállítási alaphoz hozzájusson Magyarország, egyelőre a magyar kormánnyal nem tudtak megállapodni ezekről a garanciális elemekről, és miután ez a helyzet, ezért nem zárják le egyelőre a dossziét, vagyis nem teszik meg a javaslatukat a tanácsnak arra, hogy elfogadja a magyar tervet, és ezzel alá lehessen írni azt a finanszírozási megállapodást, egyezményt, amely alapján lehetne majd utalni az előleget.
De mi az oka ennek a késlekedésnek? Most félig meddig azért részletezted, de mi is beszéltünk, és te is mondtad, hogy júliusban várhatóan Budapestre érkezik majd Ursula von der Leyen szentesíteni ezt a megállapodást, és ugye az illetékes miniszter Varga Judit is arról beszélt, hogy volt már egy informális megállapodás az Európai Bizottság elnökének budapesti látogatásáról. Mindenki az úgynevezett gyermekvédelmi törvénynek tulajdonítja, hogy amiatt gáncsolták el, ha lehet így fogalmaznom, a helyreállítási terv elfogadását. Ebben van igazság?
Van igazság, de ez inkább féligazság, tehát ez nem tedi le valójában azt, amiről szó van. Az tény és való, hogy folytak az egyeztetések, és én beszéltem bizottság illetékesekkel még az LMBTQI vonatkozó, vagy jogokat érintő törvény elfogadása előtt, és akkor napirenden volt már az, hogy az Európai Bizottság már küldött egy listát Budapestre azzal, hogy ezeket a garanciális elemeket kérik jóváhagyni, és várták a választ. Közben bejött ez a történet valójában, és ez a törvény megkeményítette az álláspontokat Brüsszelben. Ez igaz, tehát ez egyértelmű, hogy ez így történt. És van hatása rá. Tehát van hatása, hiszen ezzel gyakorlatilag a politikai szintre került az a folyamat, amely addig szakértői szinten zajlott. A szakértők ugye egyeztettek a tartalmáról, ez egy hosszú egyeztetési folyamat, amelynek pontosan része volt ez, hogy a pénzeknek az auditálása, ellenőrzése, az ellenőrző mechanizmusok, hogy a szabályszerű elköltése vonatkozóan, hogy hogyan néznek majd ki. És amikor megtörtént, amikor ugye kirobbant a vita a magyar törvényen, akkor úgy hallottam, hogy politikai szintre került Brüsszelben is, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen szakértői szinten a tárgyalások megálltak, és de szóval befagytak, és politikai szinten egyébként nem született döntés arról, hogy folytassák az egyeztetéseket.
De akkor ezek szerint ez a dátum most, hogy szeptember végéig ez ki van tolva, addig el kell, hogy ezt fogadják, vagy addig sem biztos, hogy elfogadják?
Nincs kövevésve, tehát addig sem biztos, hogy elfogadják, ugyanis az a két hónapos határidő, amit már korábban, ugye mi a korábbról már tudtunk, az a két hónapos határidő, az sem volt jogilag kötelező határidő, hanem pont arról van szó, hogy a feleknek kölcsönös megállapodással a felek meg is hosszabbíthatják ezt az időszakot. Egyébként több ország, Magyarországtól kívül több ország kérte is ezt az Európai Bizottságot, tehát ez nem ördögtől való, és nem is teljesen példanélküli az, hogy ezt a időpontot, ezt a határidőt meghosszabbítják. Azért van most meghosszabbítás szeptember 30-ig, mert jön a nyári szünet. Ez volt az Európai Pénzügyminiszteri Tanács, amelynek a mostani ülésén még további terv kapott zöldjelzést, illetve kvázi zöldjelzést, hiszen ez egy informális pénzügyminiszteri tanácsülés volt, ami nem hozhatott ilyen döntést, de azóta formalizálták ezt a döntést más szinteken. Gyakorlatilag ez utolsó pénzügyminiszteri tanácsülés volt, utolsó olyan fórum volt a nyári szünet előtt, mikor elfogadhattak ilyen terveket. Ez azt is jelenti, hogy akár le is zárulhatnak a magyar egyeztetésekről, amikor augusztusban, ez nincs kizárva. A szeptember 30-i határidő nekem bőnek tűnik arra, hogy és elégségesnek tűnik arra, hogy a megállapodást addig nyílve is.
És egyébként az, hogy a magyar kormány készen áll megelőlegezni ezeket a forrásokat, és kiírja majd a pályázatokat, ami a helyreállítási alap forrásaihoz kötődik, erre van joga és lehetősége is?
Van, de ezt ugye saját kockázatára teszi a magyar kormány. Egyébként nem előzmény nélkül.
Nem biztos, hogy megkapja a pénzt?
Hát ugye, amíg nincs megállapodás, addig nem biztos, hogy megkapja a pénzt. Így van. Tehát ugye a megállapodás akkortól számolhat a pénzzel, először is akkor, amikor a tanács, tehát a 27 tagállam pénzügyminiszterei rábólintanak a magyar helyreállítási tervre vonatkozó, elfogadásra vonatkozó bizottsági javaslatra. Ugye a magyar terv még nem ugrotta meg a bizottsági jóváhagyás szintjét. Utána jön a tanács. Egyébként általában, ha a bizottság már elfogadja, jól megdolgozza, kiéleli a tervet a tagállammal, akkor utána a következő szinten a tanács úgy néz ki, hogy azért elfogadná. Egyébként a csetervet sem fogadták még el tanácsi szinten. Egyébként a bizottság zöldjelzést adott neki, viszont valószínűleg csak szeptemberben fogják a csetervet is tanácsi szinten elfogadni. Csak azután, hogy a tanácsi jóváhagyás megvan, utána lehet aláírni a pénzügyi megállapodást, és utána utalhat a bizottság a teljes keretnek a 13%-ának a terhére.
Az, hogy a magyar kormány nyilvánvalóvá tette, hogy ezt az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, jogszabálycsomagot nem akarja visszavonni, és talán még módosítani sem, ez okozhat a későbbiekben gondot a helyreállítási csomag elfogadásánál?
Ugye ez érdekes kérdés, hogy nem tettem politikai szintre került az ügy. Én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban nincs eldöntve az, hogy mivel kapcsoljanak össze. Ez biztos, Az Európai Bizottság indította a kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, ami azt is jelenti természetesen, hogy Magyarország, az Európai Bizottság vélelmezi azt, hogy Magyarország uniós jogot sértett, mégpedig hétrendben, viszont mindaddig, ameddig ez az eljárás nem zárul le, addig Magyarországnak vélelmezni kell azt a jogát, hogy igaza lehet ebben a jogi vitában. Ugye legfeljebb az Európai Bíróság fogja kimondani ezt. Ezért ezen az alapon úgy gondolom, hogy direktben nem lehet Magyarországot büntetni emiatt, tehát az LMBTQ jogokkal kapcsolatos törvénynek a visszavonása, az visszanemvonása, az a maga jogi medrében folyik, ezért az Európai Bizottság ezt nem kapcsolhatja a helyreállítási terve össze egyenesen. Azt viszont az Európai Bizottság, és itt a kérdés, itt jön, nyilvánvalóan az Európai Bizottságnak ezek a problémák, ezek a viták is adtak egy plusz, ahogy mondani szokták angol leverage-et, tehát egy plusz nyomásgyakorlási eszközt, tárgyalási pozíciót, amelyet megpróbál annak érdekében érvényesíteni, hogy garancia legyen arra, hogy a magyar pénzeket szabályosan költik majd el. És ugye a kérdés úgy gondolom, tehát, hogy visszatérve a válasz egyértelmű, hogy közvetlen kapcsolat a kettő között nincs, politikai kapcsolat van, hiszen ez bekeményítette az álláspontokat Brüsszelben és esetleg más tagállamoknál is. Én úgy gondolom azért, hogy ez majd a nyári szünet után, és valószínűleg akkor a tárgyalások egy kicsit más mederbe kerülnek, egy kicsit a politikai szélirány, vagy politikailag szélcsendesebb környezetben, bár nem biztos, hogy ezt nem lehetne mérget venni. Én úgy gondolom, hogy ami most úgy tűnik, nagyon éles vitának tűnik, mert nagyon megoldhatatlan egyenletnek, azt lehet, hogy szépen ki fognak simulni a dolgok, és szerintem szeptember végéig a magyar tervet is el fogják fogadni, bár lehet egy kicsit korán jelzem ezt előre.
Tehát ezek szerint a befagyott kétoldalú kapcsolatokat a nyári kánikula sem olvaszthatja el.
Hát ugye ez egy kérdés. A nyári kánikula időszaka alatt elvileg, ugye bár képzavar, befagynak a kapcsolatok annyi értelemben, hogy nincsen kapcsolatok, hiszen normális helyzetben ilyenkor majdnem mindenki szabadságra megy Brüsszelben is, tehát augusztus 1-től fogalmazunk megáll az élet. Természetesen bizonyos előkészítő munkálatok zajlanak, de nem láttam bele a napi rendbe, de nem lehet kizárni azt, hogy lesznek találkozók a magyar kormány és az Európai Bizottság illetékesei között is ebben az időszakban is, de ezeket valószínűleg tartom, hogy igazából csak augusztus utolsó hetében kezdődnek majd meg ezek a tárgyalások, az egyeztetések. Tehát az egyeztetési folyamat formailag fennmaradt, folytatódik, és csak tartanak benne egy szünetet, ami elsősorban a nyári szünete vonatkozik, és arra talán jó lesz, hogy mindenki lehörpincsen egy jéghideg kólát vagy sört a torkán, és esetleg hát más hangzással, más hangulattal térjen vissza már szeptemberben a tárgyaló.
A végén, de nem utolsó sorban, hogy áll a koronavírus elleni oltások beadása? Ugye Ursula von der Leyen azt jelezte, hogy nyár végéig a felnőtt lakosság, a kontinens felnőtt lakosságának 70%-át át kell oltani. Tartható ez a szám?
A korábbi célpont nem volt világos, az Európai Bizottság is mozgatta ezt a célpontot, hogy a július végére elérhető ez a 70%-os arány, vagy csak nyár végére. Én úgy gondolom, hogy elnézve a mostani dinamikát, nyár végére ez hozható 70%-os beoltottság. Azért mondom ezt, mert számos országban lelassult az oltási kampány, úgy, ahogy elérkezett az oltási kampány azokhoz a társadalmi csoportokhoz, amelyek különböző okoknál fogva nem akarták, vagy nem tudják beoltatni magukat. Az ő esetükben természetesen figyelmeztetőjelnek kell lenni annak, hogy a negyedik hullám már itt kopogtat az ajtón, sőt, néhány országban már nagyon készülnek rá. És ez valószínűleg is fog jönni a kérdés, hogy mennyire lesünk, most nyilván ez a kérdés. Ez növelheti majd a beoltási kedvet, és természetesen a 70%-os szintet el lehet érni. Azt hiszem, hogy vannak országok, ahol ez látható, Belgium, Hollandia, meg néhány más ország is, ahol már kb. 80% fölött tart az első oltások aránya, és ugye itt folyamatosan jönnek a második oltások, tehát ütemszerűen megy. Ezek az országok még a nyár vége előtt nem adja 70%-ot, hanem nagyobb arányt is el fognak érni. Miközben vannak olyan országok, amelyek nagyon kapaszkodniuk kell, ugye Bulgária még néhány, egy-két héttel előtt is 15%-on áll. Tehát a probléma az igazából az, hogy nagyon kiegyenítetlenül folyik az Európai Unióban ez a folyamat. Az, hogy 70%-ot elég, ami egyébként hangsúlyozom, teljesíthető lesz augusztus végéig, azért néhány országnak növelnie kell, emelnie kell egyrészt a beoltások gyorsaságát, tehát jobban meg kell szervezni az oltásokat, mi mindig is itt tartunk, főleg mondom Bulgáriában és néhány más országban. Másfelől pedig valóban meg kell minden követ mozgatni annak érdekében, hogy a lakosságnak 70%-át, de akár nagyobb arányát is, a felnőtt lakosságról beszélünk, is beoltsák, hiszen addig nem lesz teljes védelem sohasem, amíg nincs mindenki beoltva.
Jévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!